Kedves testvéreim, Istennek igéje, melyet az ő szent lelkét segítségül kérve hirdetni kívánok közöttetek, megtalálható Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levelében, a 3. fejezetben, annak is a 11-től a 13-ig terjedő verseiben. Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levelének 3. fejezetéből a 11., 12. és 13. verseket olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és alázatos lélekkel. Ez felel meg örök végzésének, amelyet megvalósított Krisztus Jézusban, ami Urunkban. Ő benne van bátorságunk és szabadutunk, bizodalommal a benne való hit által. Kérlek tehát titeket, ne csüggedjetek el az értetek szenvedett megpróbáltatásaim miatt, hiszen számotokra dicsőség ez. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, aki a Biblia olvasó kalauz szerint olvassa az utóbbi hetekben a Bibliát, az az apostolok cselekedeteiből megismerkedhet most Pál és társai missziói útjaival. Ez az olvasmány egy hihetetlenül izgalmas, kalandokban bővelkedő történet, aminek központjában érdekes módon az út van. Lukács evangélista általában utazásokról, útról ír. Tudjuk azt, hogy Lukács evangélista a könyv szerzője, hiszen a könyv bevezetőjében le is írja, hogy mindkét új szövetségi könyvet ő jegyezte le. Olyannyira az elbeszélő hitelességével szól, hogy néhány helyen többes szám első személyben beszél. Azaz valószínűleg bizonyos helyszíneken maga is jelen volt, és ugyan nem akarta a saját személyét különösebben előtérbe helyezni, de ezeknél a leírásoknál a személyes élmény tanúbizonyságával számol be arról, hogy mi is történt az apostolokkal, mi is történt az egyházzal. A mai lekciónk is egy ilyen személyes beszámoló volt. Egy hosszabb útvonal állomásait sorolja fel, mégpedig érdekes módon ennek az útnak egy részét Lukács és keresztény társai hajó úton teszik meg, miközben Pál apostol gyalogosan rója a tengerpart köves sziklás útvonalát. Ma Istennek hála lehetőségünk van arra, hogy otthon ülve is valamilyen képet kaphassunk arról, hogy milyen is ez a tőlünk távol eső útvonal. Azt tudjuk, hogy a 3. missziói út résztvevői visszafelé tartanak Jeruzsálembe. Az Ázia, azaz Ázsia nevű római provinciában haladnak nagy rész. Ez az a terület egyébként, ami a Jelenések könyvének is a nagy része a helyszíne. Ez a kis provincia rendkívül jelentős kereskedelmi és közlekedési központ Kis-Ázsiában. A szárazföldi városok, amiknek a nevét hallottuk, ma Törökországhoz tartoznak, a szigetek viszont Görögország kereti felség területeihez tartoznak. Csodálatos természeti szépségű helyekről van szó, ugyanakkor egy nehéz terepről. Szereplőink Troászból, vagy Alexandria Troászból indulnak, a nagyjából 50 kilométerre fekvő Assoszba. Ma ez egy törökországi település, Behram Kale a neve. Miközben Lukácsék hajóra szállnak, ezt az 50 kilométert Pál valószínűleg két nap alatt gyalogosan teszi meg. Innen ismét nagyjából egy 50 kilométeres hajóút következik Mitilénébe, a görög Lesbos sziget fővárosába. A kor szokása szerint a közeli szigeteken haladnak, és így folytatják útjukat, Kios, majd Számosz a következő állomás, míg visszajutnak ismét a szárazföldre, a mai Törökországba, Milétoszba. Mint Lukács elbeszéléséből megtudjuk, Pál siet Jeruzsálembe, vissza akar térni a pünkösdi ünnepre, a nagy zsidó ünnepi forgatagba. Ezért nem tesz kitérőt Efézus felé, hanem magához hivatja Milétoszba a számára kedves efézusi keresztényeket, és ott beszél velük. Egyes hagyományok szerint ez a találkozás a kikötőben történik. A milétoszi kikötő romjai ma is láthatóak egyébként. A márványozott téren egy hatalmas emlékmű állt egykor, aminek a talpazata egy több lépcsősorból álló kerek építmény volt. Maga a lépcsőzet, ez a kerek lépcsőzet ma is látható, bár ma egy elvadult nádas tengerpart nyaldossa körül minden oldalról. Akkor még egy rendezett kikötő állt itt, oszlopcsarnokos nagy épületekkel, különböző emlékművekkel, köztük ezzel a nagy kerek alapzatúval is. Hogy lássuk, hogy ez a pár mondatnyi beszámoló, amit a lekcióban felolvastam, mekkora utazást ír le, a Google térkép segítségével próbáltam kiszámolni a távolságokat. Pontos számokat az egykori utazásról nagyon nehéz adni, hiszen az államhatárok átszabták az utazás feltételeit, de ha valaki a part mellett török területen teszi meg ezt a szakaszt, Szmirnán, a mai Izmiren keresztül, akkor 428 kilométer tesz meg, míg a tengeri útvonal szintén több, mint 400 kilométer. Mindezt azért tartottam érdekesnek, hiszen olvasás közben nem tűnik fel ennek az utazásnak a valós jellege. Hatalmas távolságok ezek hajóval vagy gyalog, nehéz terepen. Olyan városokba térnek be, ahol élénk élet folyik, nagy kikötői forgatagot kell elképzelnünk, a római birodalom nyüzsgő sokszínű lakosságát. És természetesen nem a városok miatt térnek be, hanem az emberek miatt. Mindenütt emberekkel akarnak találkozni Pál és az ő követői, beszélni akarnak, beszélgetni, meggyőzni embereket, proklamálni. Az evangéliumot akarják hírül adni az emberek számára. És mindeközben Pál fut. Maga nevezi saját apostoli tevékenységét, a Krisztus ügyében végzett munkáját futásnak, mégpedig több helyütt is az Új Szövetségben. A Filippieknek azt írja, egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve, futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Pál futásnak nevezi működését, és nem akármilyen futásra gondol, hiszen nem céltalanul futkározik ide-oda, hanem sokkal inkább versenyfutásban van, és győztesként akar kikerülni, hiszen a jutalmat Istennél, Istentől veszi el a célnál. A jutalmat, a koszorút, azt az ajándékot, amit Isten tartogat számára. Pál fáradhatatlanul küzd, mint a nagy sportolók, és mindazt a nehézséget, ami föllép közben, próbatételnek tartja. De soha nem veszíti szem elől közben a célt. Közben pedig tervez. Most éppen határozottan visszautasítja a többieket, és saját maga gyalogosan tesz meg fél száz kilométert, mert valami terve van. Nem tudjuk pontosan, mi jár a fejében, miket tervez. Talán szüksége van a magányra, hogy végig gondolja mindazt, amit Istentől üzenetként kapott, és amit át kell adnia, át kell hagyományozni a többi embernek, a többieknek. Vagy lehet, hogy emberekkel akar találkozni, beszélgetni akar velük. Lehet, hogy konkrétan valakikhez igyekszik is. Nem tudjuk. De továbbra is tervez, mert eldöntötte, hogy nem megy be Efézusba, inkább siet tovább. És ez az a pont, kedves testvéreim, ahol két dolog ütközik a mai olvasóban. Hiszen amikor azt halljuk, hogy Efézus, az Új Szövetséget jól ismerő olvasónak egy dolog jut azonnal eszébe, és ez az eleve elrendelés. Pál apostolnak az efézusiakhoz írott levelének az eleve elrendelés a legfőbb üzenete, amit leír Isten örök végzéséről. Arról a tervről beszél az efézusi levélben, amivel felőlünk dönt Isten. Mégpedig ez a terv, ez az örök terv, ez Krisztusban válik teljessé. Hiszen az efézusi levél arról tesz tanúbizonyságot, hogy Krisztusban lettünk az ő kiválasztottai. Isten kiválasztott minket, hogy az ő gyermekei legyünk. Krisztus érdeme révén, Krisztus áldozata révén örökösei lehetünk neki. Mégpedig egyként. Hiszen a kiválasztásunk arról szól, hogy egy lélek által, egy testben, a Krisztus testben, ami az egyház, ebben az egy egyházban növekedjünk föl. És most hadd tegyek fel egy kérdést. Ha Isten eleve elrendelt minket, Pált, Lukácsot, vagy minket, a mai gyermekeit, akkor miért kell úgymond futni? Miért kell az az út, amit olyan érzékletesen ír le Lukács, és ami olyan nagyon meghatározza az apostolok cselekedeteinek egészét? Mert az apostolok cselekedeteiben mindenki csak megy, megy, rohan, fut. Sőt, felteszem a kérdést. Ha eleve elrendelt minket Isten, hogyan dönthetünk közben az út részleteiről? Hogyan lehet az, hogy Pál, aki éppen az efézusiaknak leírja, hogy Isten eleve elrendelt minket, mégis gondolkodik, töri a fejét, mi a jobb, tervezgeti az útját? És ha szabad ilyen világiasan fogalmaznom, itt Lukács egyetlen egyszer sem mondja azt, hogy Isten sugallta volna ezeket a terveket, miközben másút, például Péter apostol történetében nagyon is arról van szó, hogy Isten akár angyalai révén is megüzeni, hogy mit kell tenni. És itt egy pillanatra akkor hadd térjünk ki arra, hogy mi is az az eleve elrendelés, vagy predesztináció. Hiszen sokan roppantul félreértik az eleve elrendelésnek a fogalmát. Valami fatalista jelentést adnak neki, mint hogyha ez egy kikerülhetetlen sorsot, egy állapotot jelentene. Miközben maga a latin kifejezés talán jobban eligazít minket a predesztináció. Hiszen az a szó, hogy predesztináció magában foglalja a destino latin igét. Ami azt jelenti, hogy megcéloz. Célba vesz, célul tűz ki. Egy külföldi utazás során előbb-utóbb halljuk azt a kérdést, hogy mi az ön desztinációja? Mi az ön úti célja? Ha így gondolkodunk, akkor látjuk, hogy az eleve elrendelés sokkal inkább egy aktivitást rejtő fogalom. Isten ugyanis eleve elrendel valahová, valamire. Egy útra, egy pályára, egy történetre rendel el. Nem arra rendel el, hogy magamba roskadva vágyom a sorsomat, ami eleve meghatározza a létemet. Az eleve elrendelés azt jelenti, hogy kapok egy pályát, egy utat, egy elhívást, egy Istentől való elhívást, és ezt végigfutva igyekszem elnyerni azt a jutalmat, amit Isten ígért. Ez a jutalom, ez a koszorú, nem az üdvösség maga, hiszen az Krisztusért ingyen kegyelemből kapjuk. Ez a koszorú, ez a korona, ami futásunkért jár, ez maga az a Krisztusban való, kegyelemben való lét, amivel Isten megajándékoz már minket itt, ezen a földön is. Az a kegyelem, a jutalom maga, hogy szabad utunk van Isten felé. Isten szeret és kegyelmét adja számunkra, már itt ebben a földi életben is. Pál is a hervadhatatlan koszorú felé fut, ahogy arról a korintusiaknak írott első levelében beszélt. De fut, mint az atléták. Timóteusnak már azt írja, hogy futását el is végezte, hogy elnyerje az igazság koszorúját. De ismét ne feledjük, Pál tudván tudja azt, hogy Isten örök tervében benne van személyes életünk épp úgy, mint az egyháznak a léte is. Ennek ellenére Pál nem fél azt mondani, hogy ő fut, úton van. Magát nem kímélve rohan, lohol, hogy elnyeri azt a koszorút. Mert az út fontos, hiszen azon van az elhívás feladata. Az a pálya, amit Isten kijelölt. Ez is része Isten tervének, mint ahogy a cél is az. Közben pedig az ember nem egy bábú Isten nézésében, hanem meghagy ebben az örökkévaló végzésben az ember számára egyfajta önállóságot. Ezt egy kicsit úgy kell elképzelni, mint amikor a jó főnök nem szab meg előre mindent, hanem hagyja, hogy munkatársai, akár még azt is fölvállalva, hogy hibát hibára halmoznak, maguk küzdjenek meg egy feladattal, ezt hagyja az, aki jól irányítja őket. És Isten nagy pedagógus, aki hagyja, hogy egy kicsit bukdácsolva, botladozva, de megtegyük a saját utunkat is. Mert Isten szereti gyermekeit, és ezt a lehetőséget is megadja számunkra. Megadja számukra azt a kegyelmet, hogy minden küzdésben, minden bukdácsolásban végigkíséri az embert a maga szeretetével. Azaz soha nem hagyja magára ebben a rohanásban. A Istennek a gyermeke nem egyedül megy az úton, hanem végig érzi Istennek a jelenlétét, a gondoskodó szeretetét, a türelmét, a kegyelmét. Ahogy Pál mondja, ez felel meg örök végzésének, amelyet megvalósított Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ő benne van bátorságunk és szabad utunk, bizodalommal, a benne való hit által. Kérlek tehát titeket, ne csüggedjetek el az értetek szenvedett megpróbáltatásaim miatt, hiszen számotokra dicsőség ez. Ő benne van bátorságunk és szabad utunk bizodalommal, a benne való hit által. Azaz Krisztusban van szabad utunk Isten felé. Isten kezébe tehetjük le az életünket. Közben pedig érhetnek minket is próbatételek. De Isten nem egy színtelen, eseménytelen semmittevésre hívott el bennünket, hanem kedves testvéreim, igenis futásra. Krisztusban ugyanakkor ez a futás tökéletes értelmet nyer. Ahogy másutt az Efézusiaknak írott levélben azt mondja Pál apostol, mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy lélekben, az Atyához. Az eleve elrendelésünk, a Krisztusban való kiválasztottságunk nem fogság és megkötés, nem tehetetlenség, hanem szabadság, szabad út, mégpedig bátorságban való szabadság, ahogy ezt megfogalmazza Pál apostol, mert szabad utunk van Isten felé. Krisztus érdemért, aki maga is megjárta a számára kijelölt utat számos próbatétellel, megtapasztalva az emberi élet futásának meg annyi keserűségét és örömét is. Krisztus, aki első a kiválasztottak és elrendeltek között. Kedves testvéreim, kitaposta számunkra, miértünk a legnehezebb utat, az áldozat útját. De ez az út nem ért véget a kereszt halálnál, hanem túl azon felfelé tartott, mindaddig, míg feltámadása után végül elnyerte méltó helyét, amit képletesen szólva úgy fogalmazunk meg, hogy az Atya jobbjára került. Kedves testvéreim, nem mondom azt, hogy mindannyian járjuk ezt az utat, és mindannyian így vagyunk, sőt, azt sem, hogy mindannyian futjuk ezt az utat, hiszen látjuk, hányan vannak, akik csak tipródnak maguk körül, akik toporognak. Sok oka lehet ennek, mert félnek, mert kényelmesek, mert talán egyszerűbbnek tűnik nem felvállalni a nehézségeket, az élet nyüzsgését, olykor akár a megpróbáltatásokat is. Ám Isten nem arra hív el minket, hogy lehajtsuk a fejünket és eltakarjuk tekintetünket a cél elől, hanem éppen, hogy feladattal bízott meg, és ahhoz tartozik egyfajta futás, azaz cselekvés, aktivitás, áldozatvállalás és erőkifejtés. Már feladat végzésünk magával hozza azt a jutalmat, hogy Isten közben mindig mellettünk van. Fogja a kezünk, nem hagy el bennünket. Szabad utunk van felé. Ránk bíz számos dolgot, hogy a magunk módján küzdjünk, de közben ad erőt, kitartást, bátorságot és a feladatvégzés örömét. Tegnap a tévében sportközvetítések folytak, és elmentem a tévé mellett, és megütötte a fülemet egy mondat. Egy hivatásos sportszakember azt mondta, ebben a rohanó világban. Kicsit komikusnak tűnt ezt hallani egy sportolótól, és arra gondoltam, vajon Pál, aki két nap alatt megtesz 400 kilométert minden panasz nélkül, vajon mit szólna, ő milyen világban élt. Kedves testvéreim, az élet mindig is cselekvésre, futásra és rohanásra hívta az embereket. A kérdés inkább az, hogy merre és kifelé futunk. A kérdés az, hogy mi a mi irányunk, mi a cél. Mi az a cél, ami aztán meg is határozza az életünknek a minőségét. Mert akinek szabad uta van Isten felé, annak az életét mindig beragyogja az öröm és a fény, amivel Isten megajándékozza őt. Így legyen. Ámen. Köszönjük Istenünk igédet, és azt a bizonyosságot, hogy Krisztusunk áldozata révén szabad utunk van felé. Köszönjük azt, hogy megerősítesz minket keresztény elhivatásunkban és kiválasztottságunkban, amiben egyek vagyunk Krisztus egyházában. Add számunkra azt a békességet, azt a megbékélést, amit a kereszt áldozat által mindenki számára felkínáltál. Kérünk Istenünk, most hallgass meg könyörgéseinket, amikor hozzád fordulunk, hogy megsegíts minket. Add, hogy jól tudjunk élni azokkal a lehetőségekkel, amik ismét megnyíltak számunkra, miután megteremtetted az eszközöket, hogy kilábaljunk a járvány legnehezebb időszakából. Azok számára, akik gyászt hordoznak magukban, add vigasztalásodat. Kérünk téged, add meg, hogy fiataljaink pedig ismét felhőtlen örömben tudják megélni a nyárnak a lehetőségeit, hogy fiataljaink újra lehessenek közösségben. Köszönjük neked, hogy akkor is tudtak tanulni, felkészülni, amikor el kellett zárkózniuk a járvány alatt. De most kérünk téged, hogy legyen nekik is életük olyan, amire szükségük van, és a tanév lezártával egy boldog, felhőtlen nyárnak örülhessenek. Könyörgünk azokért is, akik akkor is róják kijelölt pályájukat, amikor mások pihennek vagy kikapcsolódnak. Légy szolgálatot teljesítő testvéreinkkel, és add azt az örömöt, ami csak is tőled, a te kegyelmedből származhat. Kérünk Istenünk, őrizd meg közel és távol lévő szeretteinket. Öleld át őket gondoskodásoddal, őrzéseddel, óvó jó pásztori figyelmeddel, védelmeddel. Védj körül bennünket szereteteddel, és add, hogy mi is ezt a szeretetet tudjuk majd sugározni magunk körül, a magunk életében is. Krisztus nevében kérünk, hallgass meg könyörgéseinket, és hallgass meg most azt is, amit Kiki csöndben tesz eléd.